betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A mai medicinában egy mindennapos, mégis rengeteg félreértést hordozó témáról beszélgetünk. Hogy miről? Többek között arról, hogy miként formálja a fogszabályozást nem csak a mosolyunkat, hanem az egész életminőségünket. Gyermekek, kamaszok, felnőttek, egyre többen vágnak bele, de vajon tudjuk-e, hogy mi minden múlik a fogak mögötti finom egyensúlyon? Szó lesz arról is, hogy miért nem mindegy a korai felismerés, milyen jelek utalnak arra, hogy ideje szakemberhez fordulni, és hogyan változott meg a fogszabályozás világa az elmúlt években. Vendégünk, szakemberünk segít eligazodni a modern kezelések között, a láthatatlan sínektől a funkcionális megoldásokig, és ha jut még rá idő, elmondja a hallgatóknak nekünk még azt is, hogy miért nem csak a szebb fogsor, hanem az egészségesebb mindennapok a tét. Témánk a mosolyformálás új útjai, vagyis mit meg nem teszünk az esztétikus mosoly érdekében. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165. Ismételjük 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, követhető elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. Köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Márta Krisztina habilitált egyetemi tanárfőorvost, a Marosvásárhelyi Orvos Egyetem fogorvosi karának dékán helyettesét. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk ma is élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Kedves doktornő, mielőtt a mai témánkra térünk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetésünket, jó lenne, hogyha azok annak tartalmából tartanánk egy rövid emlékeztetőt.
Egy picit a felvezetőhöz szólnék hozzá első körben, és azt mondanám el, hogy mi is a mosoly? A mosoly az egy arckifejezés, ami legtöbbször örömöt, vagy éppen vidámságot, vagy jókedvet jelez. De a mosoly ugyanis zárójelben az ember az egyedüli olyan élőlény, aki tudatosan mosolyogni képes. A mosoly az egy kommunikációs eszközünk is. Összehasonlíthatatlanul jobb az impaktja, hogy divatos szavakkal éljek, a könnyebb a társadalmi integrációja egy olyan fiatalnak, egy olyan személynek, akinek szép a mosolya. A mosolyról azonban ennél sokkal többet tudunk. A mosolynak immunerősítő, fájdalomcsillapító, stresszoldó hatása van. A mosoly ragályos, és a szociális média felületeken olyan elérhető is reels videó van, amikor is egy nevető, kacagó ember ragályossá válik, és az egész mondjuk busz népessége nevetni kezd. Tehát a mosoly ragályos, és fájdalommal és szomorúan konstatálom a mindennapi életben azt, hogy mennyire nem mosolygunk. Nem használjuk ki azt a legfontosabb kommunikációs képességünket és készségünket, még akkor is, hogyha a mosolynak kettő típusát különböztetjük meg, egy természetes és egy mesterséges, mesterkélt mosolyt. Ezek közül csak a természetes mosoly az, ami reprodukálható. A mesterkélt mosoly az mindig más és más. Visszatérve a felkérésére, hát egy pár szóban összefoglalnám azokat a témákat és azokat a kérdéseket, amelyeket a múlt találkozásunkkor érintettünk. És az első és talán legfontosabb az volt, hogy mikor, és arra a kérdésre adott válaszunk volt, hogy mikor és milyen esetekben kell szakorvos véleményét kikérni. Erre nekem az volt a válaszom, hogy jobb korán, mint későn, és jobb későn, mint soha. Ezzel átcsúsztunk egy kicsit a felnőttkori fogszabályozás területére is. Tény és való, hogy nem a szülők feladata észrevenni a rendellenességeket, rendszeresen kell fogorvoshoz vinni a gyerekeket, és akkor az elváltozások esetleg hamarabb diagnosztizálhatóak. Úgy 8,5 és 9 éves kor tájékára tűztük be az első fogszabályozási kontroll megejtését. Hogy melyek a leggyakoribb elváltozások, kétség kívül a mindennapi gyakorlatban legtöbbször a torlódásokkal küzdünk, amelyeknek hátterében fejletlen csontos alapok, nagyobb fogak, tehát nagyon sok kóroktani tényezője létezik ezeknek a torlódásoknak, de ha leggyakoribb elváltozásról kell beszélnem, akkor egyértelműen a torlódott fogazatot tudom említeni. Arról is beszéltünk, hogy mit kell tudnunk a tejfogak előtöréséről, és megegyeztünk abban, hogy ez a 21. századi gyors biológiai érés, ami jellemző fiataljainkra, ugyanis az átlag magasságtól kezdve a testsúlyon keresztül, vagy a másodlagos nemi jellegekbe álltának életkora, az mind nagyon eltolódott, mondjuk a mi generációnkhoz viszonyítva. Tulajdonképpen a tejfogak előtöréséről is azt kell elmondani, hogy egy bizonyos késés, mondjuk az egyéves korig történő késés, az első tejfogacskák megjelenésére gondolok, az bevállalható és elfogadható, és teljesen mindegy, hogy mikor kezdenek megjelenni a tejfogacskák a gyerek szájában, 3 éves, 2,5 éves kor, 3 éves korra azonban teljes tejfogazattal kell, vagyis 20 darab tejfogacskával kell rendelkezzen a szájában. Arról is beszéltünk, hogy mennyire befolyásolja a tejfogak állapota a maradó fogazat állapotát. Hát egyértelműen, hogy befolyásolja, mert van egy közel 6 éves periódus, amikor abban a pici szájüregben egyszerre tej és maradó fogak vannak jelen, és hogyha a tejfogak szuvasak, akkor ezek a maradó fogak egy úgynevezett szuvas millióban, szuvas környezetben törnek elő, ami egyértelműen kihatással lehet az ők állapotukra is. Szót ejtettünk az első nagyörlőről is, az első maradó nagyörlőről is, amiről elmondtuk, hogy egy harapásnak és az okklúziónak, ahogy mi nevezzük, egy nagyon-nagyon-nagyon fontos támasza. Tehát, hogyha egy négylábú székben kéne gondolkozzak, akkor azt mondom, hogy ebből a négy támfogból, a négy széklábból kettő, a hátulsó első maradó nagyörlő, jobb és bal, a két előső megtámasztás pedig a két szemfog, úgyhogy kétség kívül mihelyt valamelyik nagyörlőnkkel probléma van, a négylábú székből háromlábú lesz, és az már borul, úgyhogy nagyon oda kell figyelni rá, és ápolására különös figyelmet kell szentelni. A fogváltásról elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen ennek követése, ugye ez egy hosszú perióduson keresztül zajló folyamat, megegyeztünk abban, hogy ennek követése tulajdonképpen szakorvos feladata, és azt is elmondtuk, hogy a fogváltás mint jelenség és mint folyamat az maximálisan genetikailag determinált, úgy a fogváltás szekvenciáját illetően, viszont vannak olyan helyi tényezők, nevezetesen pontosan a tejfogak szuvasodása, ami esetenként rossz irányba módosíthatja vagy eltolhatja ezt a fogváltást. Beszéltünk a szájlégzésről, nem is keveset, hiszen gyakorló fogszabályozóként ezt tartom annak a rossz, vagyis a helytelen funkció végzésnek, ami a legtöbb borsót töri az én orrom alá legalábbis, mert egy szájlégző gyereknek megvan a saját fejlődési ritmusa, és akármennyire is az orr és a száj az a fejen található, de egy kitartó és konok szájlégző gyerek az bizony általános fejlődésében is zavart szenved, nem tud odafigyelni az iskolában, étványtalan, nem táplálkozik megfelelőképpen, és arra azt indítványoztuk, hogy a szülők neveljék rendszeres mozgásra a gyerekeiket, hiszen az úszás az a sport, ami a szájlégzésről való leszoktatásban nagyon nagy segítségünkre lehet. És végül nem utolsó sorban még egyszer, hogy mikor vigyük a gyerekünket fogszabályozásra. A 9 éves kor körüli életkort javasoltam én, hiszen abban az életkorban indul egy olyan növekedési kiugrás, egy testszerte végbe menő növekedési kiugrás, ami minket fogszabályozókat is nagyon, nagyon sokat segít, és gondoljunk arra, hogy egy torlódott fogazat, hogyha nem tudjuk idejében orvosolni, akkor lehet, hogy a kamasznak a lelki állapotát is befolyásolni fogja. Ha mondjuk 9 éves korban még nem nagyon érdekli azt a kisgyereket, hogy az a kisgyereket, hogy a 4 metsző, felső metszője össze-vissza áll, de ebből a gyerekből egy kamasz lesz, aki a torlódott fogazata és a soron kívül elhelyezkedő szemfogai miatt esetenként szorongó gyerekké válik, és rájövünk arra, hogy a fényképeken nem akar mosolyogni, és egyetlen egy fotón sem mosolyog, mert hogy nem büszke a fogazatára.
Köszönjük szépen a hozzászólást, a mosolyról, az emlékeztetőt, igazán hasznos volt. Folytatva a mai témánkat, főorvosnő, milyen lélekgyógyászati vonatkozása van a fogszabályozásnak? Javasoljuk, hogy folytassuk ezzel a kérdéssel a mostani medicinát.
Hát igen, bevezettem ezt egy picit a szorongó kamaszokkal, és most már idestova negyed évszázad a fogszabályozók, és azt tudom mondani, hogy nincs annál nagyobb köszönet egy-egy fogszabályozó kezelés végeztével, mint a szülők ama felismerése, hogy a 8-os, mit tudom én, tablóképen végre a gyerek annyi év után mosolyog és megmutatja fogait, mert túl vagyunk a fogszabályozáson, és az agyar, az a sorból kiálló szemfogat éppen sikerült besorolni. Ez történik kamaszkorban, és felnőtt korban, ez a minap hangzott el a rendelőmben, egy 2 gyermekes anyuka, aki dicséretes módon felvállalta a fogszabályozást, azt mondta nekem az egyik kontroll alkalmával, hogy doktornő, most már merek mosolyogni. És sokkal nagyobb szájjal, fülig érő szájjal, pontosan így mondta, mosolygok. Tehát ezek azok a jelzések, ami számomra, aminek olvasatában számomra az derül ki, hogy igenis van lélekgyógyászati vetülete is a mondjuk egy torlódott fogazatnak, vagy magának a fogszabályozásnak is.
Vajon befolyásolja-e, vagy befolyásolhatja-e egy rendellenesség a páciens lelki állapotát, ha már erről beszélünk?
Befolyásolhatja, tehát teljesen mondjuk majdnem mindennapi az a jelenség, hogy egy-egy kamasz, én kamaszokról beszélek, mert ez az a kategória, amivel a legtöbbet dolgozunk, és ugye a mai gyerek az már 12 éves korban a kamaszkor előszobájában helyezkedik el a mindenféle velejárójával együtt. Igen, befolyásolja, mert a gyerek nem nyit a környezetével szemben, szégyeli a torlódott fogazatát, szégyeli a nyuszi fogait, szégyeli, hogy a felső metszők állandóan kilógnak a szájából. Ha még szerencsétlenségére különböző balesetet is elszenved, és letörik a fogaiból egy-egy darab, akkor még inkább szégyeli, óvja őket, óvná őket, de nem mindig tudja. Úgyhogy ez egy annyira komplex tulajdonképpen megnyilvánulása annak az egyszerű és kezelhető torlódásnak, hogy sokszor mi is meg kell csipkedjük magunkat, hogy ne menjünk meg el ezek mögött a lelki fájdalmak. Mert én azt mondom, hogy igenis egy kamasznak egy torlódott fogazat az egy lelki fájdalom, és segíteni kell rajta.
Konkrétan, mi motiválja legtöbbször a felnőttet egy fogszabályozás alatt?
Igen, tehát nagyon sok a felnőtt páciensünk is. Itt egy zárójelet nyitnék, fogszabályozás szempontjából a 16 éven felüli eseteket már fiatal felnőtt kategóriába, de a 18 éveseket mindenképpen fiatal felnőtt kategóriába helyezünk. Egyre több a fiatal, és az, hogy a fiatal felnőtt, akit fogszabályozó véget jelentkezik nálunk, az, hogy miért jelentkeznek, hát ez több kategória van. Van olyan, aki, és ez már egy idősebb felnőttek kategóriája, aki mondjuk gyerekkorában a szülők nem tudtak, vagy nem áldoztak erre, és anyagilag megterhelő lett volna a fogszabályozás, vagy éppen ő nem vállalta fel a fogszabályozást, a szülők vitték volna, került volna, aki kezelje, de a gyerek nem vállalta fel, és akkor kereső ember lett, és úgy gondolta, hogy most már saját büdzséből elvégzi ezt a fogszabályozást. Volt olyan, vagy van olyan páciensünk, aki arról panaszkodott, hogy állásinterjú kor jött rá, hogy mennyire jobban működtek volna a dolgok, hogyha átesett volna ezelőtt 10 évvel egy fogszabályozáson, soha nem késő, ilyenkor szoktam én őket arra biztatni, és mindig kezet rázok azzal a felnőttel, aki felvállalja a fogszabályozást. Mert azért az nem egy egyszerű dolog. Nem mondom azt, hogy a fájdalom miatt kell ettől megijedni, hanem azért főleg olyan munkakörökben, ahol az emberekkel való közvetlen és direkt kapcsolat van nap mint nap, kitenni magunkat annak, hogy egy kétfogíves rögzített készüléket 2,5-3 éven keresztül viseljünk, hát azért ez egy olyan dolog, ami ambíciót igényel. És életes. Úgyhogy igen, vannak felnőtt pácienseink, legtöbbször esztétikus mosoly elérése véget fordulnak hozzánk. Egyrészt, másrészt a másik kategória pedig ízületi panaszok miatt, amikor is egy-egy torlódott fogazat olyan diszfunkciós harapásokat, vagy olyan harapási eltéréseket okoz, amelynek következtében mondjuk az ízület az szenvedni kezd, és elkezd kattogni, elkezd szólni, elkezd fájni, illetve egy másik kategória a fogágybeteg felnőttek, ugyanis a fogágybetegségnek van sajnos egy olyan szövődménye, hogy a függesztőrostrendszer, a fognak a függesztőrostrendszere meggyengül, és a fogak elkezdenek vándorolni. Ezt szoktuk mi helyükre visszaszabályozni, és tulajdonképpen ez a parodontopátiák, vagy a fogágybetegségek kezelésének egyik momentuma ezen esetek fogszabályozása.
Elképzelhető, és tudjuk, hogy talán például tejfogak esetében nincs fogszabályozás, mert nem szükségszerű, de a kérdésnek a másik része itt az, hogy felnőtt korban például egy 55-60 éves ember elmehet ilyen kezelésre?
Hát én magánrendelőben fogszabályozok most már idestova 25 éve, és a legidősebb páciensem egy 82 éves hölgybeteg páciens volt. Igen, igen, és 82 évesen volt egy kis parodontopátia is, de a lényeg az, hogy ő 82 évesen fogszabályzót szereltetett fel, nem csak esztétikai okokból, hanem azért, mert a hidakat másképp oldalt nem tudták elkészíteni, úgyhogy be kellett állítani a hitpilléreket, ami az én feladatom, mint fogszabályzós. Amikor egy felnőtt nekem szegzi azt a kérdést, hogy az én koromban lehet-e szabályozni, a válaszom mindig ilyenkor nagyon egyszerű. Egy fogszabályozásnak soha nem az életkor szab határt, hanem a rendellenesség. Tehát vannak olyan rendellenességek, amit még 82 éves korban is kezelni tudunk, kimondott csak fogszabályzással, és vannak olyan rendellenességek, vagy olyan problémák, amit 14 évesen sem tudunk csak fogszabályozóval megoldani. És ilyenkor ugye, tehát ebben az esetben persze, hogy a komplex esetekre gondolok, ahol szájsebészek segítségét is igénybe vesszük.
Folytatva a beszélgetést, nem fogunk most megállni, hogy szünetet tartsunk zenével, bár szeretnénk. Beszéljünk a hallgatóknak arról, hogy miért is fontos tudni a rendellenesség kóroktanát?
Hát ez nagyon egyszerű, mert úgy, ahogy a medicinában mindenhol, a fogorvoslásban és a fogszabályozásban is, a legjobb az a kezelés, az a fogszabályozás, ami kóroktani kezeléssel indul. Tehát kezeld az okát, és akkor nem kell számolnod a szövődményekkel, úgyhogy ez a kivizsgálás, ez a tulajdonképpen minden fogszabályozásra jelentkező esetnek a komplex kivizsgálási része, hogy megpróbáljuk visszapörgetni éppenséggel a fogváltás szekvenciáját, vagy megállapítani a növekedési irányokat, hogy rájöjjünk, hogy az a torlódás, hogy ez a fejletlen csontos alap miből származik és miért alakult ki. Például, hogyha egy fejletlen, illetve egy szájlégző gyereknél találunk torlódott fogazatot, az majdnem egyenértékű azzal, hogy a szájlégzés miatt, amint ezt a múlt műsor alatt is megbeszéltük, hogy a szájlégzés az tulajdonképpen egy szűk felső állcsontot feltételez, annak kialakulását eredményezi, és ezért alakul ki a torlódás. Ilyen esetekben mindig orrfülgégész kollégákkal együtt dolgozva tulajdonképpen a szájlégzést próbáljuk megoldani és biztosítani a ezután következő csontfejlődés feltételeit, hogy minél inkább felfejlesztjük a csontot annak érdekében, hogy helyet teremtsünk a fogaknak.
Van-e előjele például az öröklött rendellenességeknek, illetve mit tudunk ezek kezeléséről?
Van. Hát az egyik és legfontosabb, és mondjuk viszonylag közismert előjele egy öröklött rendellenességnek az az, hogy valamelyik szülő, vagy valamelyik nagynéni, nagybácsi hasonló rendellenességekkel küszködött. Említettem a múltkor, hogy a bécsi kapuciner gruftban a Habsburg család minden tagjának egy bronz koponyája van, és érdemes oda ellátogatni egyébként, hiszen a Habsburgok azok progének voltak, tehát hova fordított harapásuk volt, ez köztudott. És valóban az a bizonyos buldog harapás, ahogy mi konyha nyelven szoktuk nevezni, az egy például egyik típusa, az egy öröklött rendellenesség. És aztán van még a méharapás, ami szintén egy öröklött rendellenesség is, amelynek jelei már nagyon korán a felső metszők, maradó metszők megjelenésekor, tehát 8-8 és fél éves korban már észrevehetőek. Hogy mit kell tudnunk az öröklött rendellenességek kezeléséről? Hát nagy vonalakban kettő dolgot biztos. Az egyik, hogy mivel öröklött rendellenességekről van szó, és hát a háttérben genetikai kód van, ezért kezelésük sokkal több időt vesz igénybe, tehát sokkal hosszabbak ezek a kezelések. A kezelés utáni úgynevezett retenció, tehát a kezeléssel elért eredmények megőrzése, az is hosszabb ezekben az esetekben, illetőleg az úgynevezett recidiva hajlamuk, tehát a visszaalakulási hajlamuk az sokkal nagyobb, mint szerzett rendellenességeknél.
Jó lenne arról is beszélni, hogy hogyan mos fogat egy gyermek, hogyan mos fogat egy felnőtt? Mert a gyermek az még lehet, hogy nem nyomja annyira a fogkefét, a felnőtt az lehet, hogy erősebb a keze, vagy valami jobból kifolyólag azt hiszi, hogy minél jobban nyomom, annál tisztább lesz. Na most, beszéljünk akkor a fogmosásról. Gyermekek, illetve felnőttek esetében.
Jó, kezdjük a felnőttekkel, és utána visszamegyünk a gyerekekhez, mert hogy a felnőtt felelős a gyerek fogmosásáért, pont. Amikor erről beszélgetek a diákjaimmal, én nem szégyellem beismerni azt, hogy harmadéves fogorvosna hallgató koromban tanultam meg becsületesen, vagyis nem, tanultam meg helyesen fogat mosni. Addig is mostam, de valahogy nem került senki, aki nekem elmagyarázta volna, hogy milyen irányú fogkefék mozdulatokkal kell a fogaimat tisztán tartani. Na most, a gyerekek fogmosásáról annyit mondanék el, hogy a legújabb és updateltebb amerikai gyerekfogászati társaság, európai gyerekfogászati társaság egyértelműen kimondja, hogy 6 éves korig a gyerek fogait mosni kell. A gyerekek fogainak ápolása az tulajdonképpen az első tejfogak megjelenésekor kezdődik, tehát amikor a két alsó kicsi rizsszem megjelenik, a két alsó tejmetsző, egy éves kor körül a fogápolást el kell kezdeni, mert a gyerek életének része kell legyen, a mindennapjainak része kell legyen, a legalább 2, de lehetőség szerint 3, napi 3 fogmosás. Nem képes a gyerek saját maga fogat mosni, megfelelő mozdulatokkal fogat ápolni 6 éves korig. 6 éves kor után, hát ismétlem, addig a szülő mossa a gyerek fogát, 6 éves kor után felügyelet mellett fogja a gyerek saját fogait mosni, és valamikor 9 éves korára, ami után már jól betanítottuk neki a szájápolás rejtelmeibe, bevezettük, akkor engedhető magára. Hogy hogyan kell helyesen fogat mosni, hát ez is megér egy misét, és azt hiszem, hogy 2 medicina adásban tudnánk erről beszélni. Itt nagy vonalakban egy a lényeg, hogy legalább 2 percet tartson egy fogmosás, a reggeli és az esti fogmosás kötelező, olyan életet élünk, és a mindennapjaink nem engedik meg, vagy nem minden esetben engedik meg a déli fogmosást, de a reggeli és az esti kötelező, legalább 2 percet tartson. Gyakorlatilag annyit tudok elmondani, hogy a függőleges fogfelszíneket, függőleges mozgásokkal, a vízszinteseket, tehát az őrlő felületeket vízszintes mozgásokkal mossuk, a kiegészítő eszközöket is tudunk használni, megjegyezném azt, hogy a szájöblítők nem helyettesítik a fogmosást, esetleg tökéletesítik, de a használatuk nem kötelező, és vannak olyan mondjuk szájzuhanyok, vagy interdentális fogkefék, vagy kefécskék, amelyekkel a szájápolást azt tökéletesebben végezhetjük. Gyakori kérdés az, hogy mikor kapjon a gyermek elektromos fogkefét. Én az én pácienseimnek mindig azt mondom, akkor kell a gyereknek elektromos fogkefét adni és vásárolni, amikor uralja a kézi fogmosás technikáját. Amikor kézzel is annyira jól tud fogat mosni, hogy lepedékmentes a fogazata. És akkor sem ajánlom a tiszta elektromos fogkefe használatot, hanem a kombinátba szoktam mondjuk partner lenni, hogy mit tudom én reggel, amikor nagyobb a rohanás, akkor megengedhető az elektromos fogkefe használata, este, amikor több időnk van rá, akkor a kézi fogkefével mossa fogait.
Doktornő, fogtorlódás esetén hogy lehet helyesen, hatékonyan fogat mosni? Egy beérkezett kérdés, hiszen van, amikor a fogkefe nem tud a megfelelő felületen tevékenykedni, tisztítani.
Igen, ilyen esetekben használjuk a fogsejmet, amikor is gyakorlatilag tényleg nem tudunk hozzáférni azzal, akármilyen kicsi fejű fogkefét választanánk, de nem tudunk hozzáférni azokhoz a felszínekhez, ami a torlódott két egymás melletti fog köztes felszínéhez. illetőleg fogsályám mellett úgynevezett fogközi kefécskéket alkalmazhatunk, amivel ezeket a fogközöket tisztán lehet tartani, és ha így sem megy a dolog, és nem minden esetben működik, akkor 6 havonta, évente professzionális fogtisztításra kell jelentkezni, amikor tulajdonképpen a fogorvos fogja eltávolítani azt a lepedéket, vagy azt a fogkövet, amit mi nem tudunk.
Elektromos kontra hagyományos fogkefe. Előnyök és hátrányok felnőtteknél.
Sajnos, és én is mondjuk elektromos fogkefét használok, és manuálisat is, az a tapasztalatom, hogy az elektromos fogkefe használattal nagyon el tudunk lustulni, és nagyon-nagyon el tudjuk nagyolni. Azt hiszük, hogy az a izgő, mozgó fogkefe fej, az elvégzi a munkánkat, de ez nem így van. Mindegy, hogy milyen fogkefét használunk, ismernünk kell a helyes technikát. Ha, mit tudom én, gyakorló fogorvosok, azok a fogorvosok, akihez panaszunkkal első körben fordulunk, nyugodtan meg lehet őket kérdezni, és tanuljunk meg helyesen fogat mosni. Ha megtanulunk helyesen fogat mosni, akkor már teljesen mindegy, hogy manuális, vagy hagyományos fogkefe, vagy elektromos fogkefe használat.
A múltkori műsorunkban már beszéltünk ugyan a fogelőtörésről, de arról talán nem, hogy fáj-e ez a folyamat?
Igen, ez egy gyakori kérdés, és nem egyszer hallom, főként kisgyerekek, apró gyerekek szüleitől, hogy lázas a gyerek, mert nőnek a fogai. És akkor már most az elején leszögezném azt, hogy a fog előtörés, mint folyamat, nem fájdalmas folyamat. Ez egy élettani folyamat, és a havi vérzésen kívül nincs olyan élettani folyamat, ami fájdalommal járna. Úgyhogy ez sem fáj. Még az egyéves gyerek, vagy a másfél éves, akinek a tejörlőcséi bújnak, az alsó tejörlők, mert azok szokták a legjobban megkínozni, idézőjelbe a kisgyereket, aznak sem fáj, hanem van egy fokozott idegingerlékenység miatt egy pár olyan tünet, ami normális körülmények között egy fogzást kísérhet. Ezek a fokozott nyálazás, tulajdonképpen az előtörő fogat borító fogínynek egy fokozott vérbősége, ami miatt a gyereknek nem fáj az fog előtörés, hanem azon a kicsi területen rettenetesen viszket a vértolulás miatt az a fogíny. A gyerek nem tudja ezt lereagálni, és nem tudja elmondani sem, hogy mi a baja, ezért nekünk kell orvosolnunk. Majd mindjárt beszélünk arról is, hogy hogyan. Minden olyan, hogy lázkiugrás, akár hőemelkedés, akár hasmenés, ez teljesen kizárt egy normális fogzás körülményei között. Az, hogy a gyereknek a fokozott, mondjuk a vértolulás miatt viszkető érzéseit a gyerek nem tudja lereagálni, és ezért felfelsír éjszaka, ez előfordulhat. De akkor sem lázas, ha véletlenül egybeesik a fogzás egy lázas állapottal, akkor mindenképpen gyerekgyógyászhoz kell fordulni, mert itt egy fertőző betegség rávetül a fogzás folyamatára. Hogyan idézőjelbe kezeljük ezeket a fogzásokat. Olyan eszközöket adunk a gyerek kezébe, amivel ő azt a helyi viszketegséget enyhíteni, viszketést enyhíteni tudná. Elmeséltük a múltkor azt, hogy a gyerek azért tesz mindent a szájába, mert a tapogatási, tehát az úgynevezett proprioceptív érzékelés az ajkakon keresztül történik ebben a korban, úgyhogy használjuk ezt ki, nyomjunk a gyerek kezébe, persze felügyelet mellett egy karé száraz kenyeret, mert az a legjobb, azzal tudja a legjobban piszkálni, azt a viszketést enyhíteni. Adjunk a gyerek kezébe egy fogkefét, de ügyeljünk azért arra, hogy ne nyomja le a torkán, tehát csak kizárólag felügyelet mellett, és én javasolni tudom azt, amit az én fiaimnál használtam annó, hogy egy vizes, nedves rongyot betettem a fagyasztóba egy rövid ideig, egy 20 percig, az meghűlt, lehűlt, és ugye a hidegnek annak van egy annak van egy nyugtató hatása, annak van egy mondjuk akár gyulladás csökkentő hatása is, ugye, és a rongy pedig maga az szopogatva a rongyot, a viszketést is tudta enyhíteni. Nem javasolom rutinszerűen a kereskedelemben kapható különböző fogzás, gél, meg mit tudom én milyen termékeket, mert nagy részük szilint tartalmaz, és azzal az a baj, hogyha a nagy mennyiségben a gyerek lenyeli, már pedig ebben az életkorban a gyerek mindent lenyel, ami a szájába kerül, akkor akár még aritmiákat, tehát szív rendellenességeket is képesek kiváltani.
És tudnunk kell azt is, hogy a fogszabályozásnál is a legfontosabb dolog a türelem.
Igen, a türelem, hát a türelem, kezdeném azzal, hogy a fogszabályozás az egy csapatmunka. Első helyen van a páciens, ugye ő vállalja fel a fogszabályozást, akkor is a gyerek, neki kell a fogszabályozás, mondjuk fogszabályozást elviselni, a szülők fizetik a fogszabályozást, mert hát erről van szó, az orvos pedig elvégzi a munkáját. Na most ez egy három tagú csapat, egyik nélkül sem működik a fogszabályozás, mint olyan, és minden fogszabályozás gyakorlatilag függetlenül attól, hogy most kivehető vagy rögzített készülékkel végezzük, időben ez egy hosszú folyamat. Tehát szükséges egy türelemre, megértésre, empátiára alapozott páciens és orvos kapcsolat mindenképpen.
Türelem. De mennyi ideig tart a fogszabályozás? Mert ez lenne a következő kérdése annak a páciensnek, aki betér önhöz például a rendelőben. Jó, de meddig tart? Egy hét, hát, két hét, három hét, hat év, tíz év?
Nem. A fogszabályozás az általában évek kérdése, de az évek az sem olyan sok. Tehát nem nagyon tudjuk mi ezt konkrétan betájolni, hogy most két év alatt befejezzük ezt a fogszabályozást. Én ezzel úgy vagyok, hogy ugye megengedhetem magamnak, mert már van tapasztalatom, hogy én nagyjából le tudom olvasni, hogy ennek az esetnek a fogszabályozása mennyi időt fog igénybe venni. Általában azt a 2,5 éves időtartamot nevezik egy átlag időtartamnak, tehát hamarabb ritkán szoktuk befejezni, 2,5 éves kezelést elnyújtani 4 éves kezelésre, az egy kicsit hosszadalmas már, úgyhogy én azt mondom, hogy egy olyan 2,5 évbe bele kéne férni.
És mikor van akkor vége teljesen a fogszabályozó kezelésnek, vagy egyszerűen ez, amikor a filmet elvágják, akkor vége? Nem.
Tehát a 2,5 év, ha azt mondom, hogy 2,5 év, akkor az a 2,5 év az az aktív fogszabályzás. Viszont főként kamasz gyerekekkel dolgozunk, ezt már mondottam ugyan, ugye, és ezek a gyerekek még tovább nőnek. Tehát amikor mi ezt a fogszabályozó készüléket leszereljük, ezért tennünk kell valamit, hogy a gyereket továbbra is megfigyelés alatt tartsuk, és időszakos ellenőrzésekre vissza tudjuk rendelni. Ezeket szoktuk mi úgynevezett retenciós készülékeknek nevezni, amikor is ezek már kivehető készülékek, általában a felső fogíven, az alsó fogíven, rögzített drótokat szoktunk felragasztani a fogak belső felszínére, tehát ezek már nem látszanak. És tulajdonképpen ezekkel a kis intervenciókkal, ezekkel az egyszerű kis készülékekkel mi a fogszabályozással elért eredményeket szeretnénk hosszabb ideig szem előtt tartani és követni. Úgyhogy tulajdonképpen azt szoktuk mondani, hogy egy retencióval együtt egy fogszabályozás eltart egy olyan 5-6 évig.
Befejező kérdésként, vagy gondolatként inkább, sokan állítják azt is, hogy ehhez a folyamathoz csak egy jó fogszabályozó szakorvos kell, és semmi más.
Nem, ezt már mondottam az elején, hogy ez egy csapatmunka. Ide nem csak egy fogszabályozó orvos kell, hanem itt egy olyan fogszabályozó orvos kell, aki persze, most félreteszem a szakmai oldalát, aki a pácienseket motiválni is tudja, hiszen annak a 13-15 éves gyereknek fel kell vállalnia, amik akkor azt mondjuk neki, hogy 2,5 év, az neki nagyon soknak számít. Fel kell vállalnia ezt a hosszú kezelést a mindenféle vele járójával együtt, hogy nehezebben tud fogat mosni, hogy több időt igényel a fogmosás, hogy vissza kell járjon időszakos ellenőrzésre, hogy tiszteletbe kell tartani az előre megbeszélt időpontokat, hogy komolyságot várunk el tőle, mindaz, amit a, vagy mindenben, ami a kezelés feltételez, legyen az a kontrollokon való megjelenésben, és a többi, és a többi. Tehát ő az első helyen áll, és utána persze a szülők támogatása nélkül, főként gyerekek esetében elképzelhetetlen a fogszabályozás.
Főorvosnő, a mai és a múltkori beszélgetésünkből 1-2 percben miket emelne ki a legszívesebben a végső következtetések tehát?
Hát a legszívesebben talán én a mosolyra térnék vissza, ha már ezzel kezdtük, akkor fejezzük is ezzel be, mosolyogjunk, és próbáljunk meg mosolyunkra ügyelni. Ha meg valamilyen módon segít szeretnénk kérni a mosolyunk szebbé tételében, akkor forduljunk szakemberekhez, hiszen akkor is, hogyha ezek a fogszabályozó kezelések viszonylag hosszúnak tűnnek, de a végeredményre kell mindig gondolni, és arra a pozitív lelki töltetre, amit tulajdonképpen egy szép mosoly, egy harmonikus mosoly, egy szimpatikus arc, ezt így szokták mondani az én kamasz pácienseim, hogy nagyon szimpatikus arcom lett egy sikeres fogszabályozás után, tehát a végeredményben kell gondolkozni, és akkor az ember hajlamos minden nehézséget elfelejteni.
Így legyen. Tisztelt doktornő, szép lassan a medicina végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Tekintettel a megmaradt is a beérkezett kérdésekre. Várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Nagyon szívesen jövök, és minden kérdésre ismereteim és tudásaim szerint igyekszek válaszolni. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mi köszönjük, hogy velünk volt, kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Márta Krisztina egyetemi tanár főorvos dékánhelyettest és a szerkesztő műsorvezetőt Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, hogy az egészség mindennél fontosabb, viszont hallásra.